Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit a Beszéljük meg műsorban. A műsorvezető Kohut Zoltán. A fiatalok egészségéről, életmódjáról, táplálkozási szokásairól, illetve az ezekkel kapcsolatos alkalmasint, sajnos ijesztő jelenségekről fogunk beszélgetni. A mai beszélgetésben vendégem Bőcsökné Ábrahám Edit védőnő.
Köszöntök én is a rádió hallgatóit.
Illetve Smil Eszter vállalkozó.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Szép napot.
Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Azt hiszem, hogy kevés olyan fontos dolog van az életünkben, mint a gyermekeink. Ugye amikor gyerekek voltunk, akkor azért volt számunkra fontos, hogy megkapjuk mindazt a törődést, odafigyelést, egészséges kaját, mi egymást, ami fontos volt a fejlődésünkhöz, növekedésünkhöz. Amikor pedig felnőttek vagyunk és gyermekeink vannak, akkor pedig az a legfontosabb számunkra, hogy ők egészségben nőjenek fel. Viszont ezzel ellentétben ma azért nem azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek olyan nagyon, a fiatalok olyan nagyon odafigyelnének, olyan nagyon olyan világ venni őket körül, ami az egészséget, a mozgást, az egészséges ételeket szorgalmazná. Te, Edit, mint védőnő, hogy ítéled meg, mennyire biztosított ma egy átlag tinédzsernek az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás?
Tehát a tinédzserek életmódját és egészség magatartását, egészségi állapotukat nagyon sok minden befolyásolja. Ugye legelőször, ha azt nézzük, hogy először, amikor megszületik a csecsemő, az újszülött, és akkor ugye a szülők, hogy veszik körül, milyen szeretettel, ő hogyan táplálják, és mit lát a felcseperedés során ez a kis pici baba, később kisgyermek. Tehát nagyon, nagyon fontosnak tartom a szülők példamutatását, legelsősorban is nyilván a tágabb család példamutatását, a környezetet, és ugye ez, ahogy nő a gyermek, cseperedik, ez fog bővülni. Ugye először bölcsöde, óvoda, tehát az intézményekkel, iskola, és bizony nagyon fontos szintér, hogy ezek az intézmények mit tapasztalnak, mit látnak. Tehát igenis a felnőttek a felelősek azért, nekem az a véleményem, hogy a gyerekek milyen egészségesen élnek és milyen magatartást tanúsítanak az egészséget figyelembe véve.
Itt most említetted a családi és az intézményi közeget, ahol a gyerekek felnőnek. Ez azt jelenti, hogy ez a döntő időszak? A megszületéstől kezdve az első 8-10-12 év az a döntő időszak? Nem lehet mondjuk felnőttként helyrehozni azt?
Talán az első 6 év nagyon döntő, hogy ott mit tapasztal, milyen szokásokat sajátít el a gyermek, mert nyilván csak azt tudja elsajátítani, amit lát, amilyen mintát lát otthon és a környezetében. De egyébként úgy általában 12-3 éves korig tényleg nagyon erősen kialakulnak ezek a szokások, és utána már nagyon sok akaraterő kell ahhoz, és saját magának kell azért tenni, hogy ezekről a szokásokról, hogy ő rájön, hogy igen, ezek nem jók, vagy az iskolában, intézményben hallja, hogy esetleg ő ezt valahogy nem jól csinálja, akkor ő nagyon sok akaraterő és energia kell ehhez, hogy utána ő ezektől a szokásoktól megszabaduljon.
Eszter, te iskolában üzemeltetsz egy büfét. Most nem menjünk még nagyon bele a részletekbe, csak az összkép benned mi? Mennyire figyelnek oda a gyerekek? Mennyire egészségtudatosak, amikor valamilyen élelmiszert vesznek nálad? Vagy isznak valamit?
Sajnos, hogyha a nagy átlagot nézem, elég édes szájúak a mai fiatalok. Tehát sajnos szénsavasidit, én azt is ugye tarthatok, mert középiskola. Viszont szerintem még annyira lehetne hatni a lelkükre, hogy ehhez igen, nagyon kellene a védőnő, én, mint iskolai büfés, igenis, hogy mi van a kínálatomba. És én itt nagyon próbálok is lelkiismeretesen az egészséges életmód felé is menni, de hát sajnos itt azért meg kell mondani, hogy ha csak egészséges élelmiszert árulnék, akkor bizony a forgalmam nagyon jelentősen lefelé ívelne. Úgyhogy ezt a kettőt valahogy próbálom párhuzamba hozni, de én például nyitott vagyok mindenre. Ezt a beszélgetést is egy nagyon jónak tartom. Szóval alapjában véve nagyon édes szájúak, én úgy látom.
Ez mit jelent konkrétan? Tehát mi az, amit mondjuk a leginkább keresnek, vagy keresnének, ha bármi?
Hát például nagyon sok esetben van olyan, ma reggel is épp tapasztaltam, hogy mondjuk azzal kezd a gyermek napot, hogy kér egy chipset és egy szénsavas üdítőt. De viszont van olyan is, például ez is ma reggel történt pont, hogy odajött a hölgy, és mondja, hogy hú, most ő mit is egyen, chipset vagy szendvicset? És mondom neki, hogy hát egyértelműen szendvicset, hát mondom, reggel van, most indul a napod, és olyan aranyos volt, és már fogta is, hogy igazán van szendvicset. Úgyhogy aranyosak meg, úgy én szoktam is velük lelkizni, dicsérem, például van olyan, aki ma reggel is vitt másfél literes szénsavmentes ásványvizet. Na mondom, ez helyes, mondom, látom, te egészségesen indítod a napot, és akkor mosolygott, Szóval aranyosak, de szóval a chipsz és a csokoládé, ez igen jelentős mértékben fogy.
Úgy érzem, hogy egy szegmenséről nem beszéltünk még ennek a kérdésnek, ez pedig a média. Hogyha mondjuk belenézzünk a tévébe, belehallgatunk a rádióhirdetésekbe, akkor azért ott azt látjuk, hogy tömkelegével szinte dömpingszerűen árasztják a fiatalokra azokat az egészségtelen élelmiszereket, chipset, hamburgert, kólát, cukrozott szénsavas üdítőket. Te, Edith, illetve ti, hogy tapasztaljátok, a média hatása ezen a területen mennyire erős?
Mindenféleképp nagyon nagy százalékban hat ez a fiatalokra, de én azt gondolom erről, hogy ha a kiskorban már erre odafigyel a szülő és következetes, ezzel is, ezzel kapcsolatban is, úgy mint másban is nagyon következetesnek kell lenni, lennünk szülőknek. Tehát oda kell már kiskorban arra figyelni, hogy én szűrjem meg, mint szülő, hogy a gyermekem mit néz a tévében, vagy esetleg számítógépen, tehát azt is el kell dönteni nekem, mint szülőnek, hogy mikor engedem a gyermekemet a számítógéphez, vagy a tévéhez, vagy inkább bekapcsolok neki egy rajzfilmet, és akkor tudom, hogy mit néz legalább a gyermek. Tehát ez is még addig, amíg lehet, addig ez abszolút a szülőn múlik, hogy a médiából milyen hatás éri a gyermeket, és természetesen amikor már abba a korba kerül, hogy mondjuk serdülőkor, és tényleg már nehezen tudunk szabályokat szabni, vagy kereteket szabni a médiának, hogy a gyermek mennyit használja a számítógépet, televíziót, addigra ő benne rögződnek ezek a dolgok, hogy igen, anyukám tényleg azt mondta, hogy azért napi egy óránál többet nem jó, ha ott ülök. És ha nem is rögtön, vagy lehet, hogy a kortárs hatás az nagyobb, sokkal erősebb lesz, és elnyomja ezt, de később, amikor már érettebb személyiség lesz, akkor ezek vissza fognak jönni, és eszébe fog jutni, hogy akkor igen, következetesen kell a televíziót, a számítógépet is használnom. Tehát itt is én megint oda tudok visszatérni, hogy a szülőn nagyon sok múlik.
Eszter, mennyire követhető egy iskolai büfében az, hogy a gyerekek, fiatalok mit látnak a médiában, mit olvasnak az interneten?
Sajnos tapasztalom, hogy nagyon nagy hatása van a gyerekekre. És én igazán ezzel nem is tudom felvenni a versenyt, mert most jó van egészséges élelmiszer. Amikor jön a gyerek, és keresi nálam azt az árut, amit a televízióban lát. És hogyha én ezt nem tartok, mert én erre rugalmas lennék, tehát az egészséges életmód, bemegy a legközelebbi ABC-be, és ott megveszi. Tehát valahogy muszáj, hanem ezt úgy próbálom kompenzálni, hogy párhuzamba állítom, hogy vannak egészségtelen dolgok, mert sajnos, mivel ez egy vállalkozás, és nekem egy munkahely, tehát muszáj, viszont szembe tudom állítani a jó dolgot. Tehát a csokoládé, de szembe ott van a müzli, ott van a teljes kérlésű gabona termékem, és ezt tudom ajánlani. Nekem elvi dolog, hogy legyen joghurt. Igen, van szénsavas üdítő, de szembe ott van a tea, ami akár előre gyártott fél literes kiszerelés, akár az általam megfőzött meleg, friss tea. Én rugalmas vagyok. Kérheti a gyermek cukorral, de ott az édesítőszer is. És próbálom ajánlani és terelgetni e felé a gyermeket. De hát sajnos, tehát ott van az egészségtelen oldal is.
Tudunk olyan konkrét élelmiszereket említeni, nyilván nem a márkára gondolok most, hanem a terméktípusára, amik a lehető leginkább kerülendők, már hogy nem mondjam egyenesen, hogy a legmérgezőbbek. Most gondolok mondjuk az energiaitalokra, itt látom, néha korán reggel szoktam bejárni dolgozni, és akkor látom a gyerekeket 7 óra körül vesznek egy energiaitalt, meg mondjuk egy kakaós csigát. Van olyan termékcsoport, áru, féleség, amire azt mondhatja a szakember, mint védőnő, illetve a kereskedő, hogy ezeket a legjobb lenne kitakarítani az országból?
Nagyon sok vita van ebben országos szinten, meg mindenhol. Olyan igazán ugye az élelmiszereket bevizsgálják, tehát ez országosan csak az juthat ki a polcra, ugye, amit a szakemberek is azt mondják, hogy igen, ez élelmiszernek minősített. De azt tudnunk kell, hogy az élelmiszerek között is van, amit kevesebb mennyiséget kell belőle fogyasztani, és jobb, ha kevesebb, de van, amit meg nyugodtan fogyaszthatunk bármilyen mennyisége. Tehát az élelmiszereknél inkább azt kell szem előtt tartani, hogy mindent tudnunk kell, hogy milyen mértékkel szabad azt fogyasztani. Na most ugye ezt sajnos mi is tapasztaljuk, látjuk, hogy ugye én középiskolában vagyok iskolavédőnő, középiskolások körében egyre népszerűbb az energiaital és a kávéfogyasztás is. Ugye 14 év alatt abszolút nem ajánlott ezeknek a fogyasztása, de én lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy 18 év alatt én abszolút nem ajánlanám, sőt, nekem ez nagyon furcsa, mert én úgy gondolom, hogy a mi korosztályunkban, még középiskolákban eszünkbe nem jutott, hogy kávét fogyasszunk, hogy energiaitalt. Tehát most ezt így nagyon furcsa szemmel nézzük mi is. de azt meg viszont én el tudom fogadni, hogy tényleg nagyon föl van, gyorsulva az életünk, és némelyik diákon tényleg nagyon tanulón nagyon sok teher van, és ők úgy érzik, hogy ezzel tudják ezt kompenzálni. Másrészt viszont nagyon fontosnak tartanám azt tudatosítani a fiatalokban, hogy talán jobban oda kellene arra figyelni, hogy kialudják magukat. Tehát a napi rendjüket, az életmódjukat úgy osszák be, hogy ne kelljen ezt ehhez nyúlni, a kávéhoz és az energiaitalhoz. Tehát annyira ez abszolút rajtuk múlik, és vagy ha kell, akkor szülővel beszéljék meg, és olyan terheket vállaljanak magukra, amit ők ennélkül is tudnak vállalni.
Jó, most akkor egy pár percig zenélünk, és akkor visszajövünk azzal, hogy itt már érintette Edit az életmód kérdését. Most egy pár perc zene következik, és akkor visszajövünk.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a hallgatókat a Halas Rádió Beszéljük Meg című adásában, ahol Bölcsükné Ábrahám Edit védőnővel és Mil Eszter vállalkozóval beszélgetek. Eszter egy iskolai büfét üzemeltet a Vári Szabó középiskolában. Arról beszélgettünk eddig, hogy rendkívül fontos az egészséges növekedés, fejlődés az életmód szempontjából az, hogy különösen a fiatalok milyen mintákat látnak a szüleiktől, és hogy milyen élelmiszereket fogyasztanak nyilván serdülőkorban is. Itt az Edit már a beszélgetés első részének a végén említett életmódra vonatkozó dolgokat is, tehát konkrétan ugye arról beszéltünk, hogy az egyik leginkább kerülendő termék azért mégiscsak az energiaital, különösen fiatal korban, de nyilvánvalóan tudjuk, hogy sok diák vagy azért, mert sokat kell tanulnia, vagy azért, mert késő estig lóg a tévén vagy az interneten, ugye fáradtan megy iskolába, ennek egyenes következménye az, hogy kávét vagy energiaitalt fog venni. Ti hogyan tapasztaljátok a fiataloknak az életmódja, mennyire egészséges úgy általában, mennyire és milyen irányban szorulnak korrekcióra úgy általában ennek a 8-13 éves korosztálynak az életmódja?
Az életmódjukra mi abból tudunk következtetni, hogy ugye a mi munkánkat nagyon fontos részét a szűrővizsgálatok mutatják, és mi az egészségállapotuk fölmérésével tudunk következtetni az egészség magatartásukra, az életmódjukra. A szűrővizsgálatok során, ugye ebből ezt jelentjük is statisztikai hivatalba, és minden évben jelentést készül az iskola egészségügyi munkáról, és ebből is esetleg tudnék adatokat mondani, ami az életmódra utal, hogy nagyon magas például a tartási rendellenességek, gondolok itt a gerincferdülés, hanyagtartás, luttalp, 12-14% országosan, itt Halason 15-20%, tehát egy kicsit magasabb az országoshoz viszonyítva, de azért ez változik minden évben. Most egy 2011-es adatot tudtam mondani.
Ez minek lehet a következménye? Anyatartás luttabb, ez sokat ülnek, sokat fekszenek,
keveset
futnak.
Én úgy gondolom, hogy ez egyértelműen tudjuk, hogy ugye nagyon sokat ülnek a képernyő előtt, most ezt televíziónak vagy számítógépnek tekintjük, teljesen mindegy, és nagyon hosszú ideig. Tehát még nem is az, hogy hányszor, nem avval van a probléma, hanem avval, hogy hány óra hosszát ülnek. Ugye országos adatban erről is tudnék egy-két számot mondani. Tehát mondjuk hétköznap a serdülők, 11 és 18 éves gyermekeket kérdeztek meg, hétköznap a serdülők 60%-a ül képernyő előtt minimum 2 óra hosszát. Hétvégén ez 80%, tehát minimum 2 óra hosszát ott ülnek a tévé előtt. Aztán a számítógép használatnál itt hétköznap a fiúk 50%-a, a lányok 20%-a ül minimum 2 órát a számítógép előtt, hétvégén pedig a fiúk 70%-a, a lányok 38%-a ül minimum 2 órát. Tehát ez nagyon komoly szám, tehát mondjuk hétvégén, hogy 80%-a ott ül, én úgy gondolom, hogy ugye szakemberek is azt mondják, hogy napi 1 óra képernyő előtt ülés az bőven elég, tehát ettől több az már megterheli a testüket, a gerincoszlopot. Serdülőkorban nagyon fontos lenne odafigyelni arra, hogy eleget mozogjanak a tanulók, éppen azért, hogy az egészséges fejlődéshez szükséges energia és a mozgás meglegyen. Én szomorúnak tartom ezeket az adatokat, és amit még...
Bocsáss meg, ez vajon mennyire életszerű ez a kívánalom, hogy a gyerekek, a fiatalok lehetőleg kevesebbet üljenek a számítógép előtt? Tehát ma már az, igen, azt hiszem szokás, hogy az iskolák e-mailen küldik a házi feladatot,
így van,
egy csomó minden csak internetről tud letölteni.
Így van.
Életszerű ezt elvárni, hogy kevesebbet üljenek a számítógép előtt?
Ha az egészséget tekintjük, úgy nagyon életszerű lenne, csak az abban, hogy ugye nyilván szem előtt kell tartani ezt, hogy most már a munkánk nagy része felnőtteknek is a számítógép előtt, és épp ez az, hogy az iskolában is ugye nagyon sok feladatot kérnek a diáktól, és most már a házi feladatok is tényleg a számítógép előtt történnek, ott tanulnak. Úgyhogy ez nagyon nehéz így összehozni, és ezt nehéz elfogadni, hogy ez van.
Ez nagyon jó hír, hogy a mindennapi testnevelést bevezették.
Igen.
Ötlet. Meg igen is, hogy reklámozni kell, hogy Talason is annyiféle lehetőség van. Hótájrontó kezdve, konditerem, küzdősportok, de csak egy alapot veszünk, a futást. Szóval a pedagógusoknak, védőnőknek jelentősége lenne, hogy még az iskolában is tartani előadásokat.
Sok lehetősége lehet a diáknak, de ugye nyilván függ ez az anyagi helyzettől is, hogy konditerem,
elbe
menni, vagy valami. Tehát, de épp így, tehát olyan testmozgásra is lehet gondolni, ugye, ami nem kerül pénzbe. Igen. Tehát mondjuk otthon a házt körbe, vagy a lakótömböt körbe futja, tehát az nem kerül pénzbe.
Igen, ezt magam is tapasztaltam. Én nem voltam sportoló soha, 29-30 éves koromban kezdtem, mert pontosan, ahogy te mondod, Eszter, ilyen teljesen civil módon futni, és azt tapasztaltam, hogy egyszerűen sokkal többet tudtam utána dolgozni, tehát nem, hogy elfáradtam volna, sokkal inkább friss voltam, sokkal több stressz, rossz kedvből sikerült megszabadulnom. Ti mennyire érzitek személyesen ennek az előnyeit, ennek a akár biciklizás, futás, testmozgás?
Nekem mindig is az életemben a sport nagyon nagy jelentősége bírt, és ez így van a mai napig is. Például most az életemnek volt olyan időszak, hogy a konditermben nem jártam egy pár hónapig. Irányfutás. És nekem ez lelkiismereti dolog. És amúgy ez is érdekes, hogy például nekem a gyermekem ezt látja tőlem, hogy én világ életemben, a férjem is teniszezik, tehát ő is egy sportkedvelő, és ez a számítógép, ez valami iszonyat, hogy mi időt ott töltenek fölöslegesen, és én például ezért örülök nagyon, ez a mindennapi testnevelés, és én jó példával járok elő, de a mi esetünkben ez, abba bízom majd hátra, hogyha nagyobb lesz a gyermek is, ő. Igenis, a gyökerek, én hiszek ebben, hogy amit otthonról hoz a gyerek is lát, ez előbb-utóbb meghozza gyümölcsét.
Edith, amit említettél, hogy 2-3 órát ülnek képernyő előtt, vagy monitor előtt, hogy ez csak a számítógép, vagy ebben a televízió is benne van. Mi a főiskolán még azt tanultuk egy fölmérésben, hogy különösen az ünnepi időszakban 6-7 órára is fölmehet az, amit valamiféle képernyő előtt ülnek a gyerekek.
Igen, erre is tudnék számadatot mondani, hogy hétköznap, aki 4 óránál többet ül tévé előtt, tehát ez csak a tévére vonatkozik, az 20%-a a gyerekeknek, hétvégén ez 40-50%-a tévé előtt, aki 4 vagy több órát ül, és plusz még ehhez hozzáadódik, akik számítógépeznek még esetleg a tévé mellett, mert csak a számítógépezésre kérdeztek rá, és itt minimum 7 órát a fiúk 4%-a hétköznap, hétvégén 15%-a, aki minimum 7 órát ott ül a számítógép előtt naponta. A lányoknál hétköznap 1,5%, hétvégén pedig 4%. Tehát ezek az országos felmérésnek az adatai.
Csak nagyon röviden, a szakember számára mi lenne az a jelző, ami leírja ezt a helyzetet? Ez mi? Problémás, vagy ez szörnyű? Ez azonnali beavatkozást igényelne?
Nekem, akinek ez a hivatása, hogy az egészséggel foglalkozok, és ez a legfontosabb érték, én úgy gondolom, vagy számomra az életben, tehát nekem ez riasztó.
Riasztó?
Igen.
Akkor innen folytatjuk megint egy pár perc zene után.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a hallgatókat a Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában, ahol Bőrcsökné Ábrahám Edith védőnővel és Smél Eszter vállalkozóval beszélgetünk. Riasztó, ezt a szót használta Edith azzal kapcsolatban, hogy szinte az egész napot a számítógép a tévé előtt tölti, különösen hétvégén egy átlag halasi diák is. Riasztó, tehát ezt mondta rá a szakember. A beszélgetés előző részében érintettük azt, ami a mozgásszervi betegségeket illeti, a gerinc, a luttap, stb. Mi van a többivel? Mi van mondjuk a vérkeringéssel, az elhízással, cukorbetegség, szemüveg?
Igen, az elhízásról tudok még adatot mondani, ott országosan 10-12% a serdülőknek elhízott. Kiskunhalason hasonló az arány, tehát itt 8-13%.
Az elhízott az a legrosszabb kategória, vagy a túlsúlyos a legrosszabb kategória?
Az elhízottnak azt tekintjük, akik a 90% fölött kiszámoljuk a serdülőknek testsúly-testmagasság arányát, ez a BMI index.
Testtömegindex, ha jól
tudom. Igen, testtömegindex, és ezt viszonyítjuk a szakemberek által fölállított percentil táblázat adataihoz. Itt azt kell tudni, hogy a BMI 25 fölött általában ennél a korosztálynál az már elhízottnak, túlsúlyosnak tekinthető.
És akkor magyarán a gyerekek tizede...
Elhízottak, az pedig a 30-35 fölötti BMI fölöttiek. Ennek, ha utána számolunk, mi felnőttek is, tehát könnyen megijed az ember, hogy milyen alacsony testsúlynál már 25-ös a BMI index.
Gyakorlatilag akkor azt mondhatjuk, hogy a gyerekeink tizede elhízott, jól értem, ugye 10-12%.
Igen.
Ez miért probléma? Milyen szövődmények számozhatnak ebből? Maradjunk most egy percre akkor az elhízásnál.
Igen.
Túlsúly, elhízás, kóroskövérség, nyilván ez nem annyira szakmai szempont egybe menni, de mondjuk vegyük most egybe. Hát, milyen hátrányos szövődmények számozhatnak ebből?
Igen, ugye az elhízást azt már most már az egészségügyi világszervezet is betegségnek tekinti, tehát ezt nagyon komolyan kell vennünk, nekünk szakembereknek is. Magyarországon is ugye a szívérendszeri megbetegedések és a daganatos megbetegedések miatti halálozás a vezető halálokok, és bizony, hogy az elhízás az egy rizikó tényező a szívérendszeri betegségek kialakulásában, és sokszor az egészségtelen táplálkozás is elindíthat egy olyan folyamatot, hogy elhízás, és elindul ez az ördögi kör, és magával vonja magas vérnyomás, cukorbetegség kialakulhat, és szívérendszeri betegségek, trombózis, embólia, agyvérzés. Tehát bizony, hogy erre nagyon oda kellene figyelni, mert nagyon sok betegség előzménye az, hogy valaki elhízott.
És ebben a korban mennyire vagyunk még idejében, vagy mennyire vagyunk már későn, 10-12 éves korban?
Én úgy gondolom, hogy sose vagyunk későn, tehát mindig időben vagyunk azzal, hogy elgondolkozzunk, hogy ezt most már én másképp szeretném tenni, vagy valamit tennünk kell a saját egészségünk érdekében, tehát ez sosem késő elkezdeni egészségesen élni, és tenni valamit azért, hogy ne legyünk elhízottak.
Milyen más rizikófaktorok következnek még a mozgásszegény életmódból?
Hát ugye a mozgásszegény életmód, tehát egyrészt a serdülőket tekintve, de felnőtt lakosságnál is, ugye, ahogy említettem, a mozgásszervi, tehát az egészséges csontozat és izomfejlődéshez nagyon fontos lenne az egészséges táplálkozás, testmozgás.
Gondolok például arra, hogy ugye, hogyha gyakorlatilag egész nap vagy a mozgásra fordítható idejét képernyő monitor előtt tölti a diák, akkor nyilván a szeme is tönkre fog menni, a nyaktartása.
Hát igen, ez
mozgásszervi.
Igen, ez a vásszervi.
A szemük állapotára van valamiféle adat? Látásvizsgálat, ilyesmi?
Nincs igazán kimutatva, hogy na most a tévé meg a számítógép roncsolja vagy károsítja a szemet. Ami viszont bizonyított, hogy elfárad könnyen a szem, tehát ha egy pontra koncentrál hosszú ideig, tehát a szemmozgató izmok elfáradnak, és talán lehet, hogy ha ő csak azért is sokat ül, vagy ugye munkába is szoktak olyan szemüveget javasolni, ami ugye számítógéphez javasolják, hogy nem fárad annyira el a szem. De nincs összefüggés, én úgy tudom.
Ti hogyan tapasztaljátok, hogy a gyerekek, diákok mennyire vannak tisztában mindezekkel? Az iskolában te magad is sportoltál, te magad is törekszel rá, hogy a te iskolai büfétben hozzáférhessenek, hogyha akarnak egészséges élelmiszerekhez. Azt te hogy tapasztalod, mennyire vannak tisztában ennek a fontosságával, a mozgással, az egészséges táplálkozással?
Én szeptember óta csinálom ezt az iskolai büfét, tehát igazándiból még a nagy rálátásom nincsen, tehát próbálok kommunikálni, meg ismerkedni a gyerekekkel, de igazán erről olyan bővebb rálátásom nincs. Én megpróbálok mindent megadni, tehát értem ez a pillanat a szendvicsekbe is, a legyen rozsos, olivás, korpás, teljes kiörlésű, tehát épp azon gondolkodtam, hogy talán egyféle zsemlén van, ami egy bagett. Tehát mindegyik az egészséges életmódot követi inkább, de legyen zöldsége, nekem nagyon fontos. Húsos szendvics, meleg. Nekem például napjában többször hozzák oda a húst. Próbálok így hatni a gyerekekre. És például van olyan, amikor például mondta az egyik srác, hogy mert hogy telerakom zöldséggel. Hát de mert mondom, miért? Hát ez az egészséges életmód. De mondom, akkor bontsuk szét. Akkor mi az, amit nem szeretsz? Hát ő nem szereti a paradicsomot. Hát akkor tudod mit? Akkor neked csinálok olyat, hogy csak saláta lesz benne, meg paprika. És megette. És érdekes, hogy először húzzák a szájukat mondjuk a korpás zsemlére is. És egy hét, két hét, és csak elviszi, csak megeszi. Úgyhogy én ezzel próbálom őket segíteni, de úgy igazán Tehát úgy, még úgy mélyebben én nem beszélgettem erről velük.
Olyat tapasztalsz, hogy meglepődnek, amikor valamilyen egészségügyi szempontra hívott föl, hogy jobb lenne a cukros szénsavas helyett ásványvíz.
Igen, és már
meglepődnek?
Volt olyan, igen, hogy rám néz, mosolyog, és ásványvizet kért. Tehát, hogy szóval ez is próbálok azért majd úgy kommunikálni, meg majd úgy bízok benne, hogy nyitnak felém jobban, hogyha jobban ők is megismernek, mert ugye csak szeptember óta vagyok ott. És hatásra vagyok. Sőt, volt már, hogy szénsavast szeretett volna, hát mondom, most főztem le a meleg teát, miért nem azt iszol? Hát jó, igaz. Szoktam dicsérni. Tegnap volt pont egy hölgy, kétszer elvitt fél liter teát melegen. Na mondom, ez igen lányok, na így kéne mindenkinek, és akkor mosolyogtak a barátnők, és ma jött vissza ugyanez a lány, és meghívta a barátnőjét, 3x2 dl teát kértek.
Innen folytatjuk egy pár perc zene után.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a hallgatókat a Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában, ahol Smiele Eszter vállalkozóval és Bölcsődné Ábrahám Edit védőnővel beszélgetünk. Ugye ott hagytuk abba, hogy vajon mennyire tudják mindezeket, az egészséges táplálkozás, a mozgás fontosságát, mennyire tudják a fiatalok. Eszter azt mondta, hogy hajlanak néha, például ott az iskolai büféjében arra, hogy inkább az egészségeset válasszák, inkább a teját mondjuk egy kóla helyett, vagy a teljes kiürlésűt a sima pékáru helyett. Edith, te védőnőként, hogy látod, mennyire van a tudatában a fiatalok annak, hogy fontos lenne, és hogyan lenne fontos tenni az egészségükért?
A diákok véleményem szerint nagyon tisztában vannak azzal, hogy hogyan kellene egészségesen élni. Tehát az iskolában, a tanórákon, tehát szinte majdnem minden tantárgyba be van építve, hogy az egészséges életmódról beszélgetnek a gyerekekkel. Az egészségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek is nagyon sokat tesznek azért. Így mondjuk én úgy gondolom, hogy mi védőnők is, iskolaorvosok is. Megyünk előadásokra, beszélgetünk a gyerekekkel ezekről órán, osztályfőnöki órákon más szakembereket is hallgatnak a diákok. Az iskolákban az egészségnapok is azért vannak, hogy minél többet tudjanak a diákok, a tanulók ezekről a dolgokról. Tehát véleményem szerint abszolút nem ott van a gond, hogy ők nem tudják, hogy hogyan kellene egészségesen élni, hanem épp az, hogy ők kiskorukban rögzültek náluk azok a szokások, amit aztán nagyon nehéz. És főleg ugye serdülőknél a kortárs hatás, tehát ugye a csoporthoz tartozáshoz bizony sokszor hozzá tartozik az esetleg, hogy együtt fogyasztanak kólát, vagy együtt fogyasztanak energiaitalt, vagy együtt dohányoznak, tehát bizony, hogy serdülőkorban már a kortárs hatás is nagyon fontos. Meg nagyon erős.
Kiemelek egy példát, mondtad, hogy milyen sok időt töltenek, és néha pont a napjaik leghasznosabb óráit töltik monitor vagy képernyő előtt. Holott lehet, hogy az kellene, hogy inkább valami erő, vagy érv, vagy társas ráhatás rávegye őket arra, hogy fogják magukat, és menjenek ki sóstúra sétálni, kocogni, tollasozni, bármit. Ez hogy működik náluk? Tudják, de nem csinálják ezt? Mondod gyakorlatilag, ha jól értettem?
Ugye a képernyő használattal ugye nem csak az a gond, hogy ugye az egészségre, tehát testükre is káros hatással lehet, hogy ugye nem fejlődik egészségesen az izomzat, hanem bizony elvonja az időt azoktól a fontos szabadidős és hasznos szabadidő eltöltésektől, amire szükségük lenne, és nem csak a testüknek, hanem a mentális fejlődéshez, a mentális egészséghez is nagyon fontos lenne. Ugye ma látjuk, hogy a társas kapcsolat, akár a kortárs kapcsolat is szinte a számítógépen történik, tehát ott tartják a kapcsolatot, tehát nem egymással találkoznak és együtt eltöltik az időt, vagy együtt sportolnak. És bizony ez azért kihat arra is, hogy a mentális fejlődésre, az egészséges fejlődésre térjek. A számítógépen való kapcsolattartásban nem tudják saját magukat megismerni, így társak megismerése sem olyan egészséges, mint aminek egy személyes kapcsolat adná a szinterét. Tehát épp ezért nagyon sok fiatal, a fiatalok 6-8%-a arról számol be, hogy magányosnak érzi magát, mert ugye a neten ott sokszor azt tartják fontosnak, hogy lájkolják, ha kiteszik, vagy ők a külsőségekre, hogy a ruhájukat kiteszik, és hogy azt hányan lájkolják. Tehát ezt sokkal fontosabbnak tartják, mint azt, hogy azok a szűk, szoros, akik az igazi barátok, hogy azokkal tartani a személyes kapcsolatot. Én ezt is nagyon szomorúnak tartom, és hát ugye hallunk a médiában ezekről sokkal súlyosabb problémákat is, hogy hova vezethez ez, hogy akik keretek nélkül használják az internetet, és nincs, aki segítene nekik ebben, hogy figyelmeztessék őket, hogy ennek milyen veszélyei lehetnek.
Igen, például egyfajta jellemtorzulás, vagy pszichés megterhelés, vagy öntetszelgő narcisztikus viselkedés alakul ki, vagy pont egy kirekesztettségérzés, de arról is beszélnek, lényegében drogként működhet az internet használat. Oda szegezi szinte a gyereket a monitorokhoz, és kifejezetten le kell jönni róla idővel.
Tehát ez egy ugyanolyan függőség, mint bármi más függőségről, ha beszélünk. Ugye a függőség az azt jelenti, hogy a szükségleteink hierarchiájában ez a legfontosabb. Tehát én mindig azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy figyeljék meg magukat, hogyha azt veszik magukon észre, hogy éhesek, de még azt a játékot még be kell fejezni, és én ezt addig nem kelek innen föl, és akkor utána már, amikor föl kell, már szinte remeg, már olyan éhes, hogy már a vércukorszint jelent van, tehát nagyon el kell ezen gondolkodni, hogy akkor helyes sorrend van-e, hogy függőség van-e. Tehát mindig erre szoktam fölhívni a diákok figyelmét, hogy nagyon figyelni kell magukra.
Tehát amikor azt mondtad az adás derekán, hogy riasztó az, amit a fiatalok életmódjában tapasztalunk, én azt hiszem, hogy ez teljesen visszaigazolta itt a beszélgetésnek ez a második fele is. Említetted, Edith, hogy sok olyan kezdeményezés történt, ami éppen ennek a fiatalokat érintő helyzetnek a megfordítására irányult. Beszéltünk arról, hogy az iskolai büfékben is történt egy olyan intézkedés, vagy egy olyan kezdeményezés tőletek, hogy lehetőleg minimálisra csökkenteni az egészségtelen élelmiszereknek a jelenlétét. Előadásokat szerveztek, ismeretterjesztést végeztek. Szerintetek mi lenne az a 2-3 dolog, ami valóban jelentős változást, elmozdulást, akár fordulatot tudna hozni ezen a területen?
Mentsük meg a világot!
Mentsük meg a világot!
Ez egy jó kérdés.
Hogy lehetne megmenteni a fiatalok világát?
A jelentősége van ebben. Igen, a védőnők, osztályfőnök urának beszélgetések, plakátok, ösztönözni őket, amit mondtál, hogy például nem is tudtam, hogy szoktak lenni ilyen egészségügyi napok, kóstolóval egybekötött napokat lehetne, vagy akár a gyermekek.
Majd mondjuk, találkozó velem, ez szokott ez, minden
igen,
évben,
nagyon nyitott
kóstolások szinte minden
nagyon,
iskolában.
Igen, én nagyon nyitott vagyok az ilyenre, vagy akár osztályokat megbízni, hogy na most készítsenek valami programot ezzel kapcsolatban, és akár az iskolában hangos bemondani a szünetbe. Nem mindig az nem menjen, az egészséges életmódra is lehetne ilyen beszélgetéseket levetíteni, és én, mint büfés, és mint két gyermek édesanyja, én nagyon nyitott vagyok ezekre a dolgokra.
Mi lenne a leghatékonyabb, hogy fordulatot érhessünk el ezen a téren, szerinted?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy összefogás kell, tehát a szakemberek fogjanak össze, ami én úgy gondolom, hogy meg is van. A felméréseket elemezni kell, ott kell lenni a gyerekek között, a fiatalok között, tehát tapasztalnunk kell nekünk is, hogy akkor velük is meg kell ezt beszélni, a fiatalokkal is, hogy esetleg nekik is mik a javaslataik. Másrészt pedig nagyon fontosnak tartom a kormányzati szinten is, tehát mint például ugye 2005-ben kijött ez a büférendelet, és ez nagyon nagy segítségünkre volt, hogy tényleg az iskolában találkozhatnak a gyerekek olyan élelmiszerekkel is, amik egészségesek, és így választhatnak. Tehát ugye a választást fölajánljuk nekik. Másrészt nagyon fontos rendelet volt ugye ez a mindennapos testnevelés, hogy bevezették felmenő rendszerben, és ugye így legalább az a minimum napi 1 óra testmozgás az megvan adva a fiataloknak. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt, hogy így kormányzati szinten, rendeleti szinten is oda kell erre figyelni, de én úgy gondolom, hogy helyi szinten is oda kell ezekre, és aki tud ebben segíteni, és aki érzi magán, hogy igen, ő ezt hivatásnak érzi, és fontosnak tartja, akkor helyi szinten is össze kell fogni, és együtt kell működni, úgy, mint ahogy büfés kollégával is nagyon jól együtt működünk. Testnevelő tanárokkal, iskolában, pedagógusokkal nagyon jól együtt működünk, és megpróbálunk minél többet tenni.
Köszönöm szépen akkor mindkettőtöknek, hogy eljöttetek, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmüket. A Beszéljük Meg című adásunkat hallották a Halas Rádióban. Viszont hallásra!